Sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 160-as adása, Antenna vagyok, itt van velem a virtuális stúdióban Ninja, szia Ninja!
Hello, szólhattál volna korábban, tele van a szám rumos golyóval.
Jó.
Hello.
Ez a mai nap ilyen.
Illetve itt van Béla is, szava Béla.
Szava tesó, szevasztok mindenkinek, Béla vagyok, hogy vagytok?
Teljesen meglepő módon vanilla felállásban csináljuk a mai adást. Ezért éve nem volt olyan, hogy hárman vegyünk fel, mármint, hogy mi hárman vegyünk fel egy adást, úgyhogy talán itt az ideje, hogy bejelentsük a nagy dolgainkat, mint például, hogy innentől kezdve Antenna teljesen spontán fog hírekről beszélni, semmi előkészületek.
Igen, a podcastek új formátumot hozunk, ez a nem felkészült podcast, és
így van,
híreknek
így van.
A címeiről fogunk beszélni, hogy vajon mi lehet a hírben.
Figyeljetek, én olyan szinten, tehát most már lassan felszenteltetem magam podcast pápának, tehát hogy most már külföldi podcastekbe koprodukciózok, meg hazai céges podcastekbe lógatom bele mindenemet, szerencsésen csak annyira, hogy véletlenül se kelljen dolgozzak benne, tehát adok tanácsot, tehát coachingolok meg, hogy nem, tényleg ez teljesen elszáll. Lassan azon kell gondolkodnom, hogy tudom ezt kiszámlázni, vagy valamilyen úton, módon ezt monetizálni, mert hát hogy azért jó lenne, hogy ebből pénz is lenne. De az első ilyen az igazából szerintem az lesz, hogy munkaidőben fogom csinálni, és akkor olyan, mintha ez lenne a munkám, nem? Az úgy menő. Na, de...
Lassan beleőrülsz a sikerbe.
Abban nem, mert nincs sikerem. Csinálom, de szarul, úgyhogy siker az nincs, ilyen kérdés az nem jön össze. De képzeljétek el, most ez igazából logbook téma kéne, hogy legyen, de ezt el fogom nektek most mesélni, hogy beszélgettem, igen, ez a ingyenes logbook témánk, hogy a héten volt egy olyan érzésem, hogy úristen, spenótot akarok enni. Tehát ugye eszembe jutott, hogy ugye mit nem szeretnek a gyerekek általában, hát mindent, ami zöld, spenót, sóska, ilyesmi, én meg nagyon nagy spenót fan vagyok, imádom a spenótot. Úgyhogy eldöntöttem, hogy a pénteki napon spenótot fogok főzni. Ezért elmentem ma a boltba, hazajöttem a nyersanyaggal, leültem, hogy levegyem a cipőmet, és így ültem a kezembe lévő megvásárolt fél kiló gombával, és így néztem, hogy ez nem spenót. És így nem értettem. Tehát, hogy így spenótot akartam venni, erre hoztam haza fél kiló gombát, és tehát ez a mi van velem? Tehát, és akkor átgondoltam az életem, hogy így valami nem jó irányba megy, teljesen félrement. Mint ahogy az Apple is átgondolta, micsoda átgondolás. Szóval az első hírnek a címe, amit én hoztam, hogy az Apple megöli a macOS-nek azt a tulajdonságát, hogy az alkalmazások bypass-eljék a tűzfalat. Mármint, hogy ne tudják bypass-elni. Na most én szerintem itt arról van szó, nem tudom, hogy miről van szó egyébként. Beszéltünk arról, hogy az új macOS feature-nél nem lehet kivédeni azt, hogy akár VPN vagy bármilyen tűzfal megoldással az Apple appjai ne beszéljenek haza, illetve nem lehet olyan tűzfalakat építeni, ami valamilyen szinten az Apple-t nem... hogy mondjam, nem engedi át. És ezt a feature-t páran meglépték, páran átlépték, tehát csináltak olyan szoftvert, ami ezt lehetővé teszi. Az Apple ezt kikapcsolta természetesen, és mármint, hogy megpróbálta kiirtani az op-rendszeréből, és most úgy tűnik, hogy tettek egy hátraarcot, és visszaléptek, és lehet már normálisan a tűzfalakat írni az Apple-höz. Úgyhogy mondjuk ne kezdjenek el kifelé, meg befelé, meg mindenfelé beszélni. Úgyhogy szerintem itt megint van egy ilyen jó, oké, észrevették, hogy butaságot csinálunk, úgyhogy akkor most így lebuktunk, akkor lépjünk vissza kettőt, és mondjuk azt, hogy de mi jó fiúk vagyunk, és természetesen a privacy fontos nekünk, úgyhogy engedünk titeket azt csinálni, amit akartok a saját gépeiteken. De hát biztos találtok más megoldást, hogy hazabeszéljenek az alkalmazásaik, mert az Apple nem olyan, ezt tudjuk.
Ezt tudjuk.
Ugye ez kicsit kapcsolódik a te hírhez, ami arról szól, mondjuk ez magyarul van, ez így könnyű, a digitális jólét szoftver alapcsomag. Szerintem ez viszonylag sok vendéget hozott a Telegram csatornánkkal, mert amikor erről elkezdtünk beszélni, vagy elkezdtetek beszélni, akkor egyrészt hirtelen a nulláról 400 olvasatlan a bejegyzés lett, másrészt hirtelen egy ilyen 15-20 új tagunk, és így néztem, hogy így mi az Isten történik. Biztos voltam benne, hogy Béla megint kirakott valami buta linket, és a botok megtaláltak azonnal, de aztán kiderült, hogy úgy tűnik, hogy ezek az emberek beszélnek, tehát lehet, hogy mégse botok, úgyhogy egyrészt üdv a csatornánkon, tehát üdv az itt, vagy a most érkezőknek. Itt a fent a jobb sarokban megtaláljátok a kis csengettyűt, ott iratkozzatok fel, vagy nem így szokták,
hogy tudják? Nem, bal oldalon, nem, jobb oldalt lent van a csengettyű, meg ott van alatta majd az izé is, a like, nem a dislike, hanem a like, tehát a mutató, hogy mi az meg, fölfelé, igen.
Itt iratkozzatok fel, meg értesítést is kapcsoljátok be, meg támogatni tudtok minket itt, és visszatérünk reklám után. Szóval igazából üdv, hogy itt vagytok, és tök jó, viszont ez elég nagy port kavart, és én nekem nem volt először is egyértelmű, hogy miért. Tehát amikor én nézegettem ezt a digitális jólét programot, egyébként nem értem, hogy mi, tehát hogy minek, mert hogy miről szól. Van egy Linux, ami amúgy ingyenes, tehát hogy most mi van? Tehát ezt miért kellett megcsinálni? Vagy ez a politika, amiről nem beszélünk?
Egyébként igen, szerintem ez erősen csatlakozik a politikához, amiről egyébként nem akarunk beszélni, de próbáljunk meg, szerintem maradjunk a technikai oldalon, mint mindig. Ugyebár ez a digitális jólét programnak valami olyasmi a lényege, nem néztem utána, de ugyebár adnak egy oprendszert, ami fel van készítve, szerintük, arra, hogy hát egy hétköznapi internetezést, hogy elérjél állami oldalakat, mit tudom, ügyfélkapu, stb. Esetleg adóbevallást tudja, bár szerintem azt most már nem kell csinálni, de ettől függetlenül, tehát ilyen dolgokra fel van készítve, egy általános egy ilyen internetezős dolog, és ez egy Linux. Amit én értek, hogy tehát az állam ad neked egy lehetőséget arra, hogy interaktáljál az internettel. Internetet ugyebár itt mindig az a kérdés, hogy nem mindig, de ugyebár van az a felvetődő kérdés, hogy az internet az alanyi jogon járjon-e. Na most ez erről nem szól, tudomásom szerint. Magyarországon nincs alanyi jogon internet. Nyilván, hogyha hátrányos helyzetű vagy, akkor elképzelhető, hogy adnak, spendíroznak neked egy internetet, de nem alanyi jogon. Tehát nem az van, hogy előveszem a magyar személyigazolványomat, és én erre a személyigazolványra kapok egy internet connection-t, egy base szintig. Tehát ez ilyen nincs az országban, meg szerintem más nagyon országokban sincs, bár lehet, hogy valahol északon van, ahol kolbászból van a kerítés, de ugyebár ilyen nincs. Ettől függetlenül egy oprendszert azért össze lehet dobni. Az oprendszernek a kérdés az azért nagyon érdekes, mert már sok-sok éve nem lehet úgy számítógépet venni a boltban, mármint hogy notebookot például, hogy ne legyen hozzá alapból operációs rendszer. Tudomásom szerint. Tehát valamilyen szar operációs rendszernek kell azon a notebookon lennie, mert anélkül nem értékesíthetik. Nyilván vehetsz te számítógép alkatrészekből egy számítógépet, amit otthon összeraksz, és ahhoz nem jár egy oprendszer, arra rárakhatod ezt a digitális. Na mindegy, a lényeg az, hogy valamilyen szinten államilag kell biztosítaniuk, illetve úgy gondolták, hogy ők majd most biztosítanak egy Linuxot, egy operációs rendszert, amit fel lehet tenni, lehet használni ezekre a hétköznapi dolgokra, és a gondolat egyébként annyira nem borzasztó. Nekem következő problémáim voltak ezzel az egész dologgal. Ez az volt, hogy ugyebár vannak a kormány ellenesek, akik azonnal elkezdik ütni, tök mindegy, hogy hibás vagy nem hibás, ha már egy pici dolog meg van kopva, akkor ütik. Ez az egyik része. A másik része az, hogy ennek a projektnek azért vannak ténylegesen problémás részei, amikre szerintem beszélnünk kéne egyszerűen csak technikai oldalról. Például az egyik nagyon szembetűnő probléma az volt, hogy az oldalon nem volt HTTPS, SSL. Ez egy kifejezetten nagy probléma volt 2021-ben, ahol ingyenesen lehet kapni ilyen dolgot. Ez biztosítja azt, hogy a kapcsolat a te géped és a szerver között tényleg titkosítva legyen, illetve hogy tényleg azzal a szerverrel beszélgetsz, amivel beszélgetsz. Szoktuk azt mondani, hogy az, hogy ott van a zöld lakat, az még nem életbiztosítás, de azon a szinten már ott vagyunk, hogy annak a zöld lakatnak bizony ott kell lennie. Tehát már a támadóink is tudják, hogy annak a zöld lakatnak ott kell lennie, úgyhogy ezt valahogy szimulálni kell oda. Nem volt rajta ilyen dolog. Illetve a másik, ami nagyon mindenki fennakadt, és én nem találtam olyan borzaszt, ugyebár van egy tiltólista. Egy biztonsági tiltólista ebben az oprendszerben defaultból beépítve, ami egy rakás, azt hiszem mennyi volt? 100 megás volt?
Olyasmi, igen.
Tehát egy 100 megás lista volt olyan DNS címekkel, amiket erről az oprendszerről ezek ki vannak szűrve. De ezek biztonsági kiszűrések, és a probléma az az volt, hogy olyan linkek is közé kerültek, ami rögtön felkeltette az embereknek a figyelmét, az Origo, meg nem is tudom már mik voltak rajta, és akkor rögtön ment a gondolkodás, hogy ez miről szól. Ez nagyon egyszerű, az arról szól, hogy valahonnan ennek a distribúciónak az összealkotói leszettek egy IOC listát, egy Indicator of Compromise listát, amit valószínűleg sok-sok éve valahol már gyűjtögettek, és belerakták ebbe a dologba, és ezek az oldalak pont közte voltak, ugyebár van közte egy rakás internetes, ezeket a listákat le lehet szedni. Ez nem volt egy túl nagy gondolat, tehát ez mögött nem volt olyan nagyon nagy gondolkodás. Ami szinte nem volt annyira szép, amit nem tudok igazából visszakövetni, például a logójukat is megtalálták egy másik cégnek a honlapján, átalakítva egy picit. Azt se lehet egészen pontosan eldönteni, hogy ez most lopott logó, vagy nem lopott logó, vagy általánosan felhasználható logó, és mindenki felhasználta. Szóval egyértelműen érződik, hogy vannak itt problémák. De például kifogásolták azt is, hogy WordPress van az oldalon. Na az, hogy valahol WordPress van fönt, az még nem baj. Az önmagában még nem baj. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy állítólag a WordPressen van egy sérülékeny plugin. Na az már mondjuk nem olyan jó, én nem néztem meg, nyilván mert nem nyúlunk ezekhez a dolgokhoz, és senkinek sem ajánlom, hogy állami, illetve hogy mondják ezt? Igen, állami oldalakat szkennelgessen, mert ezt végig kell szkennelni valamilyen szinten. Hogyha van ilyen plugin rajta, az valóban nem jó. Kifogásolták azt, hogy a 22-es porton kint van az SSH, az se probléma. Önmagában ez még nem probléma. A kérdés az, hogy ez hogyan van beállítva. Ezt nyilván nem ellenőriztük, mert nem akarunk bajba kerülni, de ez önmagában még nem egy probléma. Szóval nekem ez volt a problémám ezzel igazából, hogy igen, egyértelműen látszik, hogy kevés pénzből lett ez a dolog megcsinálva. Tehát ez minimumból.
És most mondtad ki a kulcs szót, illetve többször is említetted, hogy nem sok gondolkodás van mögötte. Így van, de én meg úgy gondolom, hogy bár ez rettentő kevés pénzből lett összerakva, de én úgy gondolom, hogy lett volna rá bőven keret is, szakember is, idő is, hogy ezt tisztességesen megcsinálják. És tudod, mit hiányolok még piszkosul egyébként? Én hiányolom a izét. A oprendszer image nek a hogy hívják ját? A ellenőrző összegét, egy SH1-es checksumot, vagy egy MD5-ös checksumot, csak azért, hogy aki letölti, és mondjuk a nagypapájának feltelepíti, azért az mielőtt kiírja a DVD-re, azért megnézhesse, hogy azt töltötte le tényleg, amit közzétett ez az oldal, vagy esetleg egy eltérített, vagy megpiszkált változatot? Azért.
Ez az egész probléma, ez onnan indult egyébként, hogy kikerült ez a link, és az emberek elkezdték letölteni. És a szerver nem bírta a letöltést, lefagyott, a letöltés megszakadt, és ott voltak ezek az ISO-fájlok, amiket egyébként ki kéne írni az USB-stickre, amik sérültek voltak. És azért voltak sérültek, mert nem tudott lejönni, és ezeket a checksumokat, amiket Ninja említett, ezeket azért, a többek között azért is szoktuk használni, megnézzük, hogy ez tényleg az a, tehát ez az a fájl, ami ott van fönt a szerveren. És hogyha ez egy az egybe betűről betűre lejött, akkor ennek a számnak ugyanolyannak kell lennie, nem szám, de ennek a sorozatnak olyannak kell lennie, mint ami ott van a honlapon. Ezt biztonsági szempontból is ellenőrizni szoktuk, hogy nem rakott-e bele valaki útközben valamit. Nyilván ez egy sokkal holisztikusabb szenárió, de a legegyszerűbb az, hogy megnézem, hogy lejött-e egy egészben az a nyomorult fájl, vagy hiányzik mondjuk a fele. Klasszikusan, ezek ilyen amatőr dolgok, amik látszik, hogy vagy idő miatt, vagy szaktudás miatt, vagy mindegyiknek a kombinációja ezek közül. Látszik, hogy gyorsan, kevés idő, fura. Vannak például videók, amit ha jól láttam, azok kifejezetten régen kerültek fel a honlapra. Nem tudom, tehát nem tudom összerakni ezt a történetet, ami ennek az oprendszernek a keletkezéséhez tartozik. Valószínűleg egy nagyon kalandos történet van itt a háttérben. Én csak ezeket látom, ezeket az amatőr hibákat, amik igazából amiket, mit tudom én, egyetemisták, gimnazisták szoktak elkövetni a saját honlapjaikon. Ezt látom. Nem
igen, halálos. Igazából itt pénz van, vagy lehetne, hogyha ezt komolyan akarják gondolni, egy állami kiadású valaminél szerintem ez megugolható. Szaktudás is van, tehát biztos, hogy van az országban olyan, aki ezt meg tudná csinálni jól. Itt egyszerűen szerintem az igény nincs meg, hogy ezt komolyan véve, komolyan kiadva megcsinálják. Kicsit az az érzésem, hogy valami előlet írva nekik, hogy ez legyen, akár EU által, akár bármilyen szabályozó szerv által meg kellett valamit csinálni, és hogy mondjam, a konzervatív gondolkodás nem engedi azt, hogy ezt akkor úgy belegondoljunk, hogy ezt komolyan vegyük. Tehát hát ez csak valami szoftver, hát ez csak valami IT-s, IT-s dolog. Tehát nekem nagyon az a ez nem fontos, tehát hogy nem tartja fontosnak a döntéshozó, hogy ezt komolyan és jól megcsinálják, meg mi baj lehet. Tehát valami csináljatok, röviden legyen valami, pont, és ez így, hát ez olyan is, sajnos. De majd biztos vagyok benne, illetve hát remélem, hogy a másik podcastben ez szóba kerül valamilyen formában, hát ha ott többet tudunk meg, tehát igazából itt mi találgathatunk, meg beszélgethetünk.
A másik podcastünkben.
Hát igen, úgy gondoltam. Tehát a hivatalos podcastünkben.
A hivatalos podcastünkben.
Tehát én úgy gondolom, hogy az nem fel, hogy a háttérben beszélgetünk valamiről, aminek nem ismerjük a teljes körülményét, tehát nyilván ekészhetünk bárkit, mert miért ne, hiszen a flémelés az mindig működik, és az jó, de én akkor szeretek teljes kritikát adni, hogyha ismerem a másik oldalt, hogy mi a körülmény, mi a körülmény.
Nagyon nyilván fontosak a körülmények, mert sejtem, lehet, hogy ezek jó szakemberek voltak, akik ezt csináltak, de mondjuk 2 nap alatt kellett az egészet felállítani mondjuk, vagy megcsinálni. Tehát itt az idő, tehát nagyon sok dolog múlik a körülményen. Ez így, ahogy így itt van, ez bóvli. Ez egy otszó bóvli, nem igazán komolyan vehető.
Nem, viszont lépjünk tovább szerintem, mert ez ebben több nincs sajnos, vagy szerencsére, tehát valaki nem hibát követett el, valaki rosszul implementálta ezt, ja, viszont feltörték a Google fiókomat.
Nem a tiédet.
Nem az enyémet, mert én ez nem.
Nem. Most ma ilyen bulvárosak leszünk. Ez egy nagyon bulváros hír volt, mert egyébként mindenhol, az előzőről beszélek, a digitális jólét program, mindenhol beszéltek róla, a Reddittől kezdve a nem tudom én. Mindenképpen szerettem volna beszélni róla, mert nem akartam elmenni a téma mellett, mert úgy gondolom, hogy megér annyit, meg is nem akarunk politizálni, pont ez a lényeg a dolognak. Úgyhogy mindenképpen azt meséltem nektek már, hogy hogyan vettem Zellert. Csak már Antenna az előbb elmesélte, hogy hogyan vett annó gombát,
igen.
És én majd elmondom, hogy hogyan vettem Zellert, de nem most fogom elmondani, majd lehet, hogy elmondom jövő héten logbookban.
A product placement.
A product placement, igen. Na jó, menjünk tovább a bulváros blikkes vonalon. Van egy úriember, nevezzük Joe-nak, akinek van egy YouTube csatornája, az Apple Pie csatorna. Hát ez egy relatíve almás, bocsánat, én most azt fogom mondani, hogy almás. Ez egy almás csatorna.
Minden, mert kivágom.
Majd kivágod. Majd valami, nem tudom, ami gyönyörűt, valamilyen, azt mondom, hogy Apple, és ez így csilingelje meg minden mögött. Ilyen. Na mindegy, szóval Joe-nak van egy Apple-ös csatornája, és van 200 ezer usere. Ez nagyon fontos, van 200 ezer usere, ezért beszélünk róla. És nem ezért. Nem
marketing ezért. Level hack is lángos.
Úgyhogy osszátok meg neki is. De én is megosztom majd. Na, a lényeg az, hogy csinált egy videót, hogy feltörték a Google fiókját, ami ugyebár mindenki tudja, hogy a Google fiókja az együtt él mindenkinek a YouTube fiókjával, és egy YouTubernek a YouTube fiókja, ergo a Google fiókja, az úgy relatíve fontos. Elmondta, nem is tudom, hogy hány perces videót csinált belőle, őt ezt nagyon megviselte, good job, a Google nem válaszolt. Érted? Meg van lepődve egyébként egyetérzek szegény emberrel ettől függetlenül, de meg volt lepődve, hogy a Google nem igazán érdeklődik az ő problémája iránt. És mondta, hogy hát ő neki 200 ezer feliratkozója van, és hát nem érdekli a Google-t. Érted? Én a másik képernyőn nézem a youtubereket 10 millió feliratkozóval, aki rinyál, hogy egy hétig nem fér hozzá, hogy kihekkelték a accountjából, és nem válaszolnak neki. Hát Joe-nak se válaszolt a Google megfelelő időben. Ez sajnos egy ilyen cég, illetve ez egy sajnos egy ilyen platform. Ezzel együtt kell élni. Na de, nézzük meg, hogy mi történt, mert ez engem ezt szokott érdekelni, mert mondta, hogy hát megpróbált a részletekről beszélni, ami szerintem tök érdekes volt, és végül tök tanulságos lett még nekem is. Mondta, hogy hát egyrészt, hogy 200 ezer feliratkozója van, ez többször elhangzott, de végül mutatott egy, nem tudom, hogy tudjátok, de van egy ilyen Google Security Report az accountotokhoz. És mutatott egy ilyen Google Security Reportot, ahol benne volt, hogy körülbelül milyen események történtek az ő accountja körül, és ez volt egy borzasztó érdekes pontja az egész videónak, mert itt volt ugyanis minden itt van a részlete, itt vannak a részletek. A másik dolog, amit még mondott, és ami miatt felkeltette a figyelmemet, mert még jó, hogy ez eddig a pontig eljutottam, hogy mondta, hogy a kétfaktoros autentikáció be volt kapcsolva nála. Ez már érdekes volt, mert azért a kétfaktoros autentikációt azért az sok mindentől meg szokott védeni. Az egy olyan dolog, amit úgy szoktunk is ajánlani az embereknek, mert az egy tök jó dolog. Ugyan, ahogy mesélt, kijött nekem belőle, hogy neki SMS-re volt állítva, a következő gondolatom, jó, hát akkor valószínűleg egy SIM-swappinggal lehúzták róla az accountot, és hát ez egy szomorú történet. De kiderült, hogy nem, sokkal egyszerűbb. Hát egyszerű vagy nem egyszerűbb. Ugyanis az volt a történet, hogy látszott a Google Security Reportban, hogy az embernek kikapcsolták a 2FA-t, tehát a kétfaktoros autentikációt, megváltoztatták a visszaállító telefonszámot, és megváltoztatták a visszaállító e-mail címet. Így egymás után egy puk. De előtte, és itt jön a nagy cucc, volt egy security bejegyzés, hogy suspicious app detected. Egy Windowsos gépen, legalábbis ott a kép alapján ez egy Windowsos gép volt, és így elgondolkodtam rajta, hogy hogy a szarba lehet kivenni a kétfaktoros autentikációt, mondjuk, hogyha nincs SIM swapping, mert telefonos problémáról nem beszélt. Azért az feltűnik, hogyha nem tudod használni a telefonodat, mert mondjuk SIM swapping történt, azért ez feltűnik, de ilyenről nem volt szó, és így elgondolkodtam, hogy akkor hogyan lehet ezt kiszedni. És kiderült, és itt jön a történetnek a nagy pontja, hogy a Google autentikáció, tehát a Google kétfaktoros autentikációt ki lehet kapcsolni, anélkül, hogy kétfaktoros autentikációt kérne a beállítás módosításához. Tehát, hogyha van egy...
Na most kezdett el érdekelni a dolog.
Ugye? Itt kezdett el engem is érdekelni. Tehát, hogyha van egy futó Google session-öd a böngésződben, és a böngésződben mondjuk te elmentetted a jelszavadat, amit sokan csinálnak, én nem, soha nem tennék ilyet, most már, de hogyha el van mentve a böngésződbe a jelszavad, akkor csak annyi dolgod van, hogy next, és ki van kapcsolva a kétfaktoros autentikációt. Minden más helyen a világon, amikor a kétfaktoros autentikációt kikapcsolod, akkor kéri a kétfaktoros autentikációt, hogy írd be neki, amit éppen ki akarsz kapcsolni. De hogyha már a Google-nél ez nem így van, hogyha már van egy futó sessionöd, akkor abba ki lehet kapcsolni. Kéri a jelszót, tehát mondom még egyszer, tehát kéri a jelszót. De hogyha a böngésződben benne van a jelszó, akkor csak tényleg csak annyit csinálsz, hogy next, next, next. Tehát mi történt szegény Joe-val? Joe-val valószínűleg az történt, hogy valamilyen módon, vagy a telefonján, hát valószínűleg nem a telefonján, mert egy Windowsos gépre jelzett be a Google Security Check, tehát valószínűleg a gépén, vagy egy oldalon egy sérülékeny böngésző, egy sérülékeny applikáció, tehát itt csak találgatni tudunk, itt meg kéne nézni a gépét, hogy tényleg vissza tudjuk követni, hogy pontosan mi történt. A lényeg az, hogy valaki bejutott az ő böngészőjébe, tehát hozzáfért a böngészőben lévő adatokhoz, és azzal a sessionnel gyakorlatilag visszaélve ki tudta húzni alól a kétfaktoros autentikációt, és onnantól kezdve már nem az övé volt az account. Na most mit tanultunk ebből, illetve vagy én mit tanultam ebből? Egyrészt utána néztem, hogy a Twitteren volt egy beszélgetés, ezt megtaláljátok a linkekben, ahol egy másik ember hasonló problémába futott bele, ő írt egy teljes write-upot erről a problémáról, hogy ez hogyan működik, és megkereste a Google-t, és az egyik Google-ös fejlesztő válaszolt neki a Twitteren, és hát a végén így belátta, hogy hú, hát lehet, hogy ez tényleg nem annyira jó. A Google-nek az volt, illetve ennek a Google-ös fejlesztőnek az volt a gondolata, hogy miért nincs kétfaktoros autentikáció, hogy nem akarják, hogy az emberek, hú, ezt hogy mondják magyarul, ez a tehát, hogy deszenzitivizálják az embereket.
Érzéketlenítség.
Érzéketlenítség. Az egy nagyon szép szó. Tehát elérzékenítsék az embereket a kétfaktoros autentikációtól, ezért így nem is kérik a kétfaktoros autentikációt. Tehát ez a túl sok, too much, tudod, ez a be kell írni azokat a számokat. Én nem értem egyébként, nem, sok mindenki nem érti, hogy pontosan ezzel mit akarnak elérni, de egyértelműen a kétfaktoros autentikációnak a kivételéhez mindenki kétfaktoros autentikációt használ. Tehát, hogyha valahol ki akarom kapcsolni, akkor ott bizony be kell írnom, és újra be kell írnom a jelszavat. Nyilván itt vannak más problémák is, például vannak olyan problémák, hogy a Google, tehát hogyha a Chrome-ról beszélünk ebben az esetben, akkor a Chrome-nak a jelszó tárolása hát nem optimális. Most belemehetnénk a részletekbe, hogy miért nem optimális, azért, mert többek között azért nem, mert vissza is lehet fejteni benne a jelszavakat. Ezt át lehet állítani egyébként. De megmondom őszintén, maradjunk annál, hogy használjunk jelszómenedzsert, ami nem a Google Chrome-nak a része, mint add-in bent lehet, mint plugin esetleg, de ugye egyébként egy külön rendszert használjunk erre. Ne jegyeztessünk meg a böngészővel jelszavakat, az autofill-t se használjuk, ami ugyebár ennek a kettőnek a kombinációja, mert ezek pont ehhez a problémához vezetnek, ami itt előállt ennél az esetnél, Joe-nál. Mondom, nyilván nem tudjuk, hogy mi történt az ő gépén, ez kéne egy analízist csinálni az adott gépen, de ez volt a problémának a nagy gyökere, hogy a kétfaktoros autentikációt úgy lőtték ki, hogy csak úgy fütyült. Úgyhogy mindenki nézze meg, hogy mi van. Ja, és még egy tanulság, van egy nagyon jó Google-ös account security checkup, ez egy link, erre rákattintasz, és megmutatja neked, hogy mik a problémák a security beállításaiddal. Ez a link is benne lesz a show notes-ban, kattintsatok rá, és nézzétek meg. Érdemes.
Na, ezt meg fogom nézni, mert ez engem is érdekel, hogy mi az, amit Google beállításoknál hanyagolok. Nekem az a baj, hogy túl sok Google accountom van, és néha olyan dolgokat nézegetek egyikről, amit a másikról kéne. Tehát mondjuk, amikor hekkés lángos vagyok bejelentkezve, akkor nézem a hülye kávés dolgaimat, vagy amikor a sajátommal, akkor meg a hülye hekkes híveket, úgyhogy teljesen összezavarom a Google-t, vagy nem, hiszen viszonylag szerintem ő képben van ezzel. A következő témánk az szerintem egy 70-80 hírt összeszedtünk hozzá, és többen, többfélén gyűjtöttük ki az információkat. A hír arról szól, észak-koreai támadók céloztak meg social engineering-el a security researcher-öket. Na most itt a cím mindent elárul, tehát hogy igazából itt nem kell nagyon gondolkodjak, hogy mi van mögötte. Amit én így kigondoltam, vagy hát kiírtam magamnak, hogy a Google Threat Analysis Group, vagyis a Google tag követte el ezt a megfigyelést, vagy hát ő figyelte, hogy mi történik, és az ő nyomozásuk szerint elég sok platformon kapcsolatba léptek researcherökkel, és mindenféle értelmes és okos módon próbáltak információt kinyerni, illetve hát őket mindenféle malware-rel fertőzni, utána adatokat lophassanak el. Hát ez így dióhéjban ennyi, és alapvetően úgy kezdeném az egészet, hogy egyrészt tök örülök neki, hogy a Google ilyen szinten jelen van egyébként az IT security piacon is, mert mint úgy nézve, hogy vannak csapataik, vannak akik egyszerűen csak ilyen megfigyelők, és kívülről nézik a cselekményeket, hogy utána tudjanak erre reagálni, vagy hát erre választ adni. Úgyhogy a Google-nek a security az very welcome ilyen szempontból. És nézzük meg, hogy ez részleteiben hogy néz ki. Tehát, hogy itt mi az, ami cél lehetett, vagy mi az, ami ahogy az egész történt, mert ez nekem nem teljesen tisztázódott le. Tehát ugye nem tudjuk azt, hogy egyénleges, nem tudom, hogy milyen céllal történhetett ez, hogy itt most fegyverkezni akartak, és zérődői dolgot akartak beszerezni, begyűjteni, vagy csak arra voltak kíváncsiak, hogy hol tart a világ IT biztonsága velük szemben. Tehát nem tudom, nektek ebből derült ki valami, vagy jutottatok ezzel előbbre?
Kezdem én, mert mind a ketten igazából beraktunk egy halomhírt ezzel kapcsolatban, én rámozdultunk, mint gyöngytyúk a valamire, amit a gyöngytyúk nagyon szeret.
Én megmondom őszintén, csak azért mozdultam rá, mert benne van, hogy Észak-Korea, és tudtam, hogy Bélával fogok felvenni, úgyhogy itt lehet megint flémelni, hogy létezik-e észak-koreai hacker csoport vagy sem. Bocs, folytasd.
Én meg hallgattam a Stormcast-ban reggel, hogy mi történt, illetve később egy másik podcast is elkezdte feldolgozni ezt a témát, és akkor így úgy voltam vele, hogy ez elképesztően érdekes, tehát így utána még nem is olvastam, és ezt pusztán hallomásból raktam össze, hogy mi történt, úgyhogy majd Béla kiegészíti a faktuális dolgokkal, remélhetőleg. Következő. Tehát...
Én meg akartam cáfolni.
Mit?
Én azt hittem, azért vagyok itt, hogy megcáfoljam a hírt.
Akkor meg,
hát, mint Észak-Korea.
Jaj, na, az meg a másik, hogy akkor majd Észak-Koreával kapcsolatban megcáfolsz. Egyébként is.
Jó,
egy jó kiber security podcastban mindig kell valaki, aki megcáfol. Ezt már na. Tudjuk. Tehát a következő. Eddig is voltak azért olyan támadási módok, amikor a security analysztot támadták. Tehát volt olyan konkrétan, hogy úgy... olyan exploitokat küldtek be gyakorlatilag a megcélzott területre, amikor tudták azt, hogy valószínűleg ezt valaki ki fogja próbálni egy labor környezetben, és jó eséllyel az ott le fog futni, és akkor esetleg éles exploit le tud futni olyan helyzetben, amikor ezt fel tudják használni a security személyzet ellen, tehát az InfoSec személyzet ellen. De most konkrétan a fejlesztőkre mentek rá, azokra, vagy hát a kutatókra, azokra, akik az exploitokat fejlesztenek, tesztelnek, meg írnak, miköz annyira szofisztikáltan, hogy gyakorlatilag kamu profilokat hoztak létre, amik így social médiában beépültek, interakciókat, heteken keresztül interakciókat folytattak, követőket szereztek maguknak, és követtek másokat, csak azért, hogy hitelesebbnek tűnjenek. Kamu kutatási eredményeket mutattak fel, konkrétan kamu git repozitorit csináltak az egésznek, white papert írtak egy kamu hát exploitról, ami egy újfajta exploit technika, ez is hát kamu volt. Annyiszor mondtam kamut, hogy a földrajz rajongók kedvére elmondom, hogy Magyarországon van egy olyan település, hogy kamut. Aki kíváncsi, az nézzen utána, Békés megyében találja. Tehát gyakorlatilag létrehoztak egy teljesen fikcionális exploitot, amiről megpróbáltak elhitetni, hogy ők ezzel foglalkoznak, ez az ő fejlesztésük, és hogy ők tényleg konkrétan szakemberek, és akikkel így kapcsolatba léptek, és kialakult egy kezdeti bizalom, tőlük előbb-utóbb segítséget kértek az exploitnak a tesztelésében, illetve továbbfejlesztésében. És hát ugye, valljuk be, melyikünknek nem hízelegne az egójának az, hogy egy security researcher a Twitteren keresztül mondjuk arra kér, hogy segítsek már neki kifejleszteni, meg tesztelni ezt az exploitot. És hát aki erre ráállt, és akit is került behálózniuk, annak küldtek egy Visual C projektfájlt, ugye?
Visual Studio projektet, és volt benne DLL.
Így van, és volt benne egy DLL fájl, ami egy ProVersion scriptet futtatott talán, vagy valami ilyesmi volt, tehát igazából amivel egy kompromitálták az ő gépét. És hát ez annyira hihetetlen nagy erőforrás, tehát annyira komolyan felépített dolognak tűnik, hogy komolyan mondom, le a kalappal, tehát így kicsit így sajnálom is, hogy engem nem. Tehát így kicsit így a hiúságomba tipor, hogy engem például ezzel nem kerestek meg.
Hát jó, de neked nincs olyan kiterjedt Twitter presence-ed, mint másoknak, akik minden fingot kiraknak. Annyit még hozzáteszek, hogy az a DLL dolog, az elméletileg egy zero-day Windows exploit volt, illetve volt nekik saját honlapjuk is, ahol viszont Chrome zero-day exploit is várta a kutatókat, akiket megtargeteltek. Tehát azért nem, hogy szoktak ezt mondani, ez nem szarral gurigáztak a fiúk azért ilyen szempontból, fiúk és lányok, bocsánat.
Elég tutira mentek.
Nagyon tutira mentek, tehát és úgy, aki tudja, ugyebár a zero-day-ek azért azok nem kifliért árulják őket, picit drágábbak, tehát itt azért kemény fegyverekkel lőttek, hogyha azt nézzük ezekre a kutatókra, akiket megcéloztak. De egyébként igen, tehát tényleg Twitter és LinkedIn accountokat csináltak, és konkrétan elkezdték feltölteni, voltak kamu YouTube videók is, amikről időközben már bebizonyosodtak, hogy ezek tényleg kamu videók, megtalálták rajtuk a problémákat, hogy ez így nem működhet, meg stb. Stb. És tényleg feltűnt sokaknak. És az a vicces, hogy voltak kutatók, akik mondták, hogy én rákattintottam, de virtuális gépben. Tehát voltak olyanok, akik eleve már virtuális gépben kommunikáltak ezekkel az emberekkel, még azelőtt, hogy tudták volna, hogy itt azért valami bűzlik, de lehet, hogy megütötte az orrukat, illetve ugyebár az egészséges paranoia, hogy mindenkivel virtuális gépen keresztül beszélgetek. Ezt természetesen mindenki csinálja. Egyébként volt olyan is a kutatók között, aki azt mondta, hogy hát ő most el van foglalva azzal, hogy a teljes minden gépét, mindenét újra rakja, nem tudja, hogy mit csinált. Már nem emlékszik, hogy pontosan mit csinált, úgyhogy hát meglépje a megfelelő lépéseket ezzel kapcsolatban. Van egy teljes IOC lista, elolvastam a Google-nak a blog posztját, ebben publikálták ezt a történetet, van full IOC lista, és az attributáláshoz, hogy miért Észak-Korea, ez azért van, mert az első sorában a Google ebben a posztban odaírta, hogy Észak-Korea volt. Tehát ez a ok, hogy ezt a támadást miért Észak-Koreához társítjuk, azért mert odaírták.
Ja, hát akkor az oké, okay, akkor megvagyunk, nem?
Én ezt mind, tehát én, amit így oda van írva, azt elhiszem. És itt jön nyilván a kérdés, hogy azért a Google az, azért nem egy olyan hülye gyerek az a Google, ott azért nem hülyék dolgoznak, bár a supportjuk a szar, azt mint utóbb tudjuk, illetve a kétfaktoros autentikációval is azért vannak aggályok, de ez a kétfaktoros autentikáció az inkább menedzsment döntésnek tűnik. De lényegtelen, tehát az attribúció az így történt. Ja, még egy nagyon érdekes történet, hogy volt egy security kutató, akit megtargeteltek, aki vissza akart lőni, hogy 80 ezer dollárt ajánl annak, aki nyomra vezető tud lenni a témában, és meg tudja mondani neki, hogy ez kik voltak, vagy mik voltak. Nem derült ki egyértelműen egyébként a kérdésedre, Antenna válaszolva még, hogy pontosan mi volt a cél. Nyilván, hát exploitjaik azok voltak, zero-day exploitjaik a támadóknak. Lehet, hogy több zero-day exploitra vágytak, vagy mondjuk azért voltak ezek az emberek targetelve, mert megfelelő helyen dolgoztak. Erről nem szólt a fáma, ezt most csak én gondolkodom azon, hogy mi lehet az intention, vagy egy olyan projekten dolgoztak, ami szintén érdekes lehet. Erről sem szólt, ezt is csak Béla mondja. Nem tudtuk meg. Tehát nem derült ki, hogy itt volt-e valamilyen összefüggés, nem az volt, hogy egy csoportnak, tehát egy meghatározott csoportot targeteltek meg. Úgy tűnik, hogy nem volt egyértelmű kapcsolat az emberek között. Legalábbis, amikor most beszélünk erről a hírről, akkor ez még nem volt ismert. Aztán lehet, hogy jövő héten jön az emergency patch részünkről, és kiegészítjük a hírt, de egyelőre nincs. Egyelőre nincs ilyen. Kíváncsian várom egyébként én is, mert érdekes.
Meg vagyunk.
Hát szerintem megvédtem kellőképpen Észak-Koreát, úgyhogy...
A másik nagy kedvencem a TikTok, ugye most az észak-koreai flame után menjünk a kínai flamehez. A TikToknak mindig voltak gondjai, mármint hogy mások szerint gondjai, és ennek viszonylag nagy feneket kerített az előző amerikai elnöknek az adminisztrációja, tehát a Trumpnak az agymenései, illetve a mindenféle issújai, hogy mennyire gyűlöli a TikTokot, és be kéne tiltani, mert ez egy security risk. Nem teljesen légből kapott a dolog, tehát azért a különböző researchek folyamatosan találtak lyukakat a TikTok privacy dolgaiban, és ezt úgy kell elképzelni, hogy hát nyilván nehéz egy nem európai vagy amerikai cégre bármilyen GDPR-t, vagy bármilyen személyes információnak a védelmét ráöltetni, és amit a Checkpoint talált, az egy olyan issú volt, az szerintem máshol is felütöttem el a fejét, hogy a klasszikus chat túlok, akár Telegram is bármi, amikor te feltelepíted, akkor ő megkérdi, hogy hozzáférhet-e a kontaktjaidhoz. Ugye ezt általában azért teszik, hogyha levesszük az alusisakot, akkor azért teszik az alkalmazások, hogy neked ajánljanak ismerősöket, és megtalálják az ismerőseidet az ő saját hálózatukban. Tehát, hogyha mondjuk a Béla meg a Ninja ott van, és ő az én kontaktjaimban is benne van telefonszámmal, e-mail címmel, akkor meccseli az adatbázist, és akkor szól nekem, hogy figyú, már itt van Béla is, meg Ninja is TikTokon, be tudod őket követni. Na most ez a mézes-mázas madzak, tehát nyilván ez van a kihakatban. Most az, hogy mi van egyébként mögötte, meg hogy ez mennyire valós, és mennyire nem az van, hogy egyébként minden adatot el akarnak lopni, tegyük fel, tételezzük fel, hogy elhisszük ezt. Na most ilyenkor az adataidat, vagy hát ezeket az információkat, mint a telefonszám, meg az e-mail cím, ebből készít egy lenyomatot maga az alkalmazás, ezt átküldi, és otthon meccseli, hogyha ezzel a hash-sel már találkozott, ezzel a lenyomattal találkozott, akkor boldogságon is visszajelez, hogy figyelj már, ennek az embernek a hash-e, ez megvan nekem, és ő az ismerősöd lehet. Na most a gond akkor szokott lenni, amikor ez valahol elkapható, visszakövethető, vagy bármilyen úton, módon ellopható, és itt volt a Telegramnak is egy issúja, hogy az egész kommunikáció az HTTP-n keresztül működött, tehát alapvetően vissza lehetett ezt nyomozni, megkövetni, meg illetve hát el lehetett olvasni, és ezt a hibát találtak egyébként a TikToknál is, és ezt fixálta most. Tehát igazából aki eddig TikTokozott, vagy aki eddig nem TikTokozott azért, mert úgy gondolta, hogy veszélyben vannak a kontaktjai, meg a kontaktjainak az adatai, most ez bárha megteheti, és beköveteti a hekés lángost, mert mert fél éve nincs videó rajta, mindegy. De lényeg az, hogy, hogy a, úgy tűnik a TikTok egy minimális lépést tett afelé, hogy, hogy biztonságosabb legyen. Nyilván nincsenek illúzióink, hogy ettől függetlenül akinek bármilyen olyan koncernje, olyan aggodalma van, hogy az adatai azok hát ellopódhatnak, az továbbra se használja. Úgyhogy csak igazából egy ilyen kis színest akartam bedobni nektek, hogy a TikTok az miket tesz a biztonságotok érdekében.
Ha már színes, meg zöld, meg említetted a spenótot, akkor így akartam mondani, csak engedtem egy kicsit, hogy így menjen az adás, hogy tudod, mi van a fagyasztott spenótra írva a német gyártmányúakra?
Na.
Krémes spinát. És hát ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy én nagyon szeretem a krémes spinátot.
Basz meg, ninja!
Penótról beszélek.
Mi a fasz?
Németül.
Németre ez van írva, és ez kapható itton is Magyarországon is, és rá van írva, hogy krémes spinát.
Teljesen valid.
Feladlak.
Feladlak.
Nagyon gyorsan és nagyon organikusan. A rendőrség lekapcsolja a világ egyik legveszélyesebb bűnözői hacker csoportját. Szerintem itt valami nagyon nagy dobású, nagy szabású dologról van szó, egy nagyon-nagyon gonosz és jól szervezett hacker csoportról. Mi lehet vajon? Emotet?
Bizony Emotet.
Emotetről sokat beszéltünk, ugye ők eltűntek egy időbe, azt mondták, hogy ők megvannak, köszönik, összeszedték magukat, vagy ez nem az Emotet volt?
Nem. De sokat beszéltünk az Emotetről.
Nem, az de akkor az a melyik?
Az a Grand Crap csapat volt szerintem.
Jaj, igen. Jó, hát képben vagyunk, abszolút teljes mértékben. Majd kíváncsiuk.
Én egyébként, figyelj, na most őszintén ez sorsszerű. Mit csináltunk? Éveken keresztül küzdöttünk az Emotettel. Mit fogunk csinálni?
True.
Abba hagyjuk az Emotettel való küzdelmet, és mi történik? Lekapcsolják az Emotet. Hát esküszöm.
Hát azért...
Véletlen lehet?
Véletlen.
Ez viszont ránk elég rossz fényt vet. De szerintem küzdöttünk volna az Emotettel még egyébként.
Meg szerintem fogunk is még küzdni.
Fogunk is. Na, elmondjuk a hírt, ninja.
Mondjuk el a hírt. Én kezdjem mondjuk én? El.
Kezdjétek, és akkor átveszem a végén.
Hát igazából, tehát amit ugye mondtunk is, hogy az Emotet botnetet, vagy hát malware disztribúciós hálózatot, illetve bűnszövetkezetet, nem is tudom, hogy lehetne ezt nevezni, lekapcsolták nemzetközi összefogással a bűnüldöző szervek. Az Europol kiadott egy nagyon szépen megfogalmazott kiadványt, vagy hát ilyen közleményt, videókkal, meg fényképekkel alátámasztva, vagy hát így bemutatva, hogy az ukrán rendőrség helyszíni kiszállással és mindenféle rajtaütéssel, meg egy csomó nemzetközi szintén ilyen bűnüldöző szerv a saját területükön, így összehangolt akcióval, Szenga nincs itt, ő tudja ezeket gyönyörűen megfogalmazni. Hát rajtaütést, vagy hát, hogy mondjak, ezt rajtaütöttek ezen a szervezeten, és lekapcsolták ezt a hálózatot, de nem úgy kapcsolták le, mint a villanykapcsolót lekapcsoljuk, hogy innentől kezdve akkor ezek le vannak állítva, hanem tényleg bementek és embereket tartóztattak le. Úgy fogalmaznak a cikkben, hogy egy kiberbűnbarlangban működtették ezt, tehát ez a Cybercrime Den nevű kifejezést használják, és vannak fényképek.
Ez inkább úgy nézett ki, mint egy ilyen cybercrime dumpster, vagy nem is tudom minek, tehát igen. Egy ilyen szemetesnek tűnt mint egy, kicsit. Mint a régi gyerekszobám, vagy nem is tudom
nem
mire.
Nem tudom mire mihez. Hasonlítana. Igen, mint az én műhelyem, egy kicsit olyan, tehát így van forrasztópáka is a számítógép mellett, meg tényleg egy kicsit ilyen hacker barlang, de nem egy jó értelemben, hanem ilyen tele van iszonyat ócska cuccokkal ránézésre legalábbis. Ezer éves mobilkészülékeket foglaltak le a... Tényleg a számítógépek oldallap nélkül, meg nyitott házzal, meg ilyen barebone üzemmódban működtek, és cigicsikek mindenütt.
Alaplapok
szanaszét. Tényleg rettenetesen néz ki, koszos a szőnyeg, én nem érezném jól magamot, akármennyit keresek, és ott vannak mindeközben az aranyrudak. amiket lefoglaltak, és ott számolják össze az aranyjukat.
Az mondjuk egy másik lakás volt, egyébként ilyen két lakásról voltak elsősorban képek, az egyik ez a borzasztó dumpster, de egy másik se volt olyan nagyon borzasztó, tehát az se egy palota volt azért, ne? De igen, ott vették elő az aranyrudakat, és számolgatták meg. Állítólag 10 millió dollárnyi pénzmozgást láttak, hihetetlen mennyiségű dolgot foglaltak le. Néztem egyébként, tehát ezért nem lennék ilyen szempontból rendőr, mert ott álltak, és minden egyes bankónak felírták a sorozatszámát. És hát azért nem két forint volt, és számolták le, és fölírták papírra a sorozatszámát, a következőt. Nagyon érdekes, Operation Ladybird volt a neve ennek a műveletnek. Ezt imádom. Ladybird? Ez melyik?
Ladybug? Az a katica bogár.
Az a katica?
Ladybird az mi?
Most rákeresünk, most engem is érdekel. Ladybird, most a hallgatók is fognak valami hasznosat tanulni. Igen, a Ladybird is katicát jelent. Igazad volt. Nem tudtad, de igazad volt.
Tudtam, csak nem sejtettem. Ja,
igen, pontosan. Tehát a Ladybird, a katica hadműveletet láthattuk. Több mint 6 európai ország, Amerika, Kanada is benne voltak a témában egyszerre. És valóban, tehát az egy dolog, hogy lefoglalták a rendszert, de nem kapcsolták le, csak elkezdték hatástalanítani, ugyanis föltettek egy update-et, mert ugyebár ott van, tehát hogy néz ki egy ilyen bot hálózat, ez úgy néz ki, hogy vannak ugyebár, hát most a leegyszerűsítve, ez nyilván több szinten történik ez a dolog, de leegyszerűsítve ez úgy néz ki, hogy vannak a zombik, a te géped, meg a nagymamád gépe, aki be van csatlakozva a történetbe, és ezek csatlakoznak mindenféle irányító, konkrétan C2 CNC szerverekhez, Command and Control szerverekhez, erre szoktuk a Command and Conquer-t mondani, de nyilván nem, hanem Control a másik C. És ezeket a Command and Control szervereket kapták el a rendőrök, oda kiraktak egy új update-et az összes zombinak, hogy azokat húzzák le, és elméletileg április 25-én fognak ezek a zombik nem zombivá válni, akkor fognak ezáltal az update által leszakadni a nagy rendszerről, és mert kíváncsian várjuk egyébként, ugye itt fent voltak ilyen agályok, hogy hogyan lehet egy ilyen kiterjedt, ez volt a legnagyobb ilyen bothálózat, nem tudom hány éve, valami 2015 óta, vagy mióta nyomultak ezerrel, vagy 14 óta. És azt kell még róluk tudni, hogy ők maguk nem raktak föl malvereket. Tehát ők csak a gépeket szerezték be, és levoltak, hát úgy néz ki, legalábbis úgy feltételezzük, hogy levoltak paktálva egy másik csapattal, a trickbotos fiúkkal és lányokkal, akik egyébként a Ryuk ransomware-t tolták szét egyébként. Tehát az Emotet csapata azért volt felelős, hogy megszerezzék a gépeket, és onnantól kezdve már azt lehetett rá ezekre a zombi gépekre kitolni, amit szerettek volna. Ugye már erre mondjuk azt a szakma malware as a service, hogy malware mint service lehet vásárolni náluk. Na ez egy ilyen service volt, és az egyik legnagyobb volt. Amit még érdemes megjegyezni, hogy állítólag két embert tartóztattak le, az elején nem is volt hír letartóztatásról, ezzel volt mindenki megakadva, vagy akkor mi van. Állítólag ezt két embert sikerült letartóztatni, hát nyilván elítélik őket, ha vannak rá bizonyítékok, valószínűleg lesznek, akkor ők hát rohadt sokáig fognak csücsülni. Állítólag az Emotet projekt, illetve Emotet mozgalom, Emotet bűnszervezet, hát több mint 2 milliárd dollárnyi kárt sikerült összehalmozniuk így a megfelelő évek alatt, és összesen így azt mondták, hogy így találtak így 500 000 dollárnyi kiadást, tehát azért ez se ingyen működött ez a dolog, kellett egy rakás dolog, amit csináltak, hogy úgy nézték, hogy 500 000 dollárnyi kiadások volt, ami hát azért a 10 milliós bevételükhöz azért eltörpül, ez egy megfelelő jó haszon kulcs szerintem. És itt jön a nagy gondolat egyébként, hogy az egyik legnagyobb botnet gyártó kínáló kiesett a piacról. Mi fogja feltölteni ezt az űrt, amit maguk után hagynak? Mert itt egy hatalmas űr keletkezik, egy piaci rés gyakorlatilag, amiben új játékosok, illetve lehet, hogy már most meglévő játékosok fognak belépni és átvenni a boltot, mert hát azért sokan próbálkoznak itt a fekete piacon ezekkel a műveletekkel. Kíváncsian várjuk, hogy ki fogja a következő nagy dobást meghúzni, megpróbálni, hogy mi lesz ezek után.
Én azt feltételezem, amit te is mondtál, hogy egyrészt átveszik a meglévő konkurensek, a piacot, tehát azért itt nem az Evo, tehát volt az egyetlen ilyen disztribúciós hálózat. Az Emotetet egyébként úgy definiálták a cikkben, ami egy nagyon találó megfogalmazás, hogy door opener for malware distribution, igen. Tehát ők voltak azok, akik elküldték neked a legelső fázist, kinyitották gyakorlatilag a gépet, és amire őket megfizették, azt szállították le rajta keresztül. Aki nem tudja, e-mailben ment a támadási vektor, kapott a megtámadott személy kapott egy Word dokumentumot, vagy egy zip file-t, benne egy Word dokumentummal, ezt megnyitotta, lefutott egy makró benne, és a makró tette, meggyakorlatilag azt a lépést, hogy becsatolta a gépet a bot hadseregbe, és onnantól kezdve ugye már ment minden a maga útján, termékké vált az illető, és valamit még akartam mondani. Igen, a Microsoft egyébként kiadott egy Attack Surface Reduction ilyen szabályokat gyakorlatilag, amik segítségével az Emotet támadási felületét lehet csökkenteni. És ezek olyan szabályok például, amik a processzkreálási jellegzetességekre, az Emotetnek a processz létrehozási jellegzetességeire koncentrálnak, például arra, hogy a Word-ből a VMI processz kreálást azt blokkolja. Tudod, a McAfee-nak is voltak ilyen lehetőségei, meg ilyen törekvései, mint az antivírusnak. A Microsoftnak is van ilyenje. Ez, azt hiszem az Azure ATP-nek is van valami erre vonatkozó szabálya, amit szintén a Microsoft rakott össze. Beteszem a linket a show notes-ba, akit érdekel, és mondjuk a szakmabéreket fogja elsősorban érdekelni, nézzen utána, érdekes lehet, ugyanakkor fenntartással kezelendő, mert két dolog miatt, ugye egyrészt az, hogy sok helyen használják ezt a fajta processzkreálást, hogy VMI-ből fut dolog, vagy PSX-ekkel fut valami, ezt használják rendszeradminisztrátorok sajnos, tehát ez annyira nem könnyen implementálható, illetve nem old meg mindent, és a másik az, hogy azért nem csak így voltak ezek kihasználhatók, tehát azért voltak itt más végrehajtási láncolatok, de minden esetre egy érdekes dolog, de hát ez sem egy, hogy mondják ezt, egy varázsszer, ami az Emotet féle támadásokat kivédi, és én azt feltételezem, hogy maga a metodika, amit az Emotet használt, ez az e-mailben, Word makró, ez azért ez nem múlik el, tehát ugye ott van a TA-505-ös ATP is, ezek is használtak hasonlókat.
Igen, az az érdekes egyébként, hogy az összes többi, hát legalábbis az összes többi, amiket így napi szinten lehet látni, így, ha ilyen környezetben vagy, azok általában trükkösebbek, okosabbak. Az Emotet relatíve buta volt. Nagyon sok változatot és verziót láttunk az évek folyamán a processzkreálásra. Nyilván minden egyes alkalommal Word dokumentum volt, de nem volt soha olyan rocket science a dolog, ami benne volt. Relatíve nagyon sokszor akár szemmel is olvasható volt, észrevetted, hogy mi történik a Word dokumentumban. Az Excel-jük az nyilván az egy okos dolog volt, de maga az indítójuk az nem volt egy nagy cucc, relatíve könnyen ki lehetett szúrni, relatíve könnyen neki ment a falnak is magától, ott azért voltak problémák. Valamit azért írjunk még jóval az Emoteteseknek, szerint én úgy tudom, hogy ők voltak talán az elsők a piacon, akik nagyban tolták azt, hogy leloptak leveleket levelező kliensekből, tehát hogyha ez egyik gépen valahol sikerült elindítani egy Emotetet, akkor az belement, ha esetleg futott a gépen mondjuk egy Outlookba, az Outlookból elkezdett levelekből X mennyiségű byte-ot letölteni magukhoz, tehát mindent nyilván nem akarnak leszedni, tehát gyakorlatilag levélkommunikációkat töltöttek le. És azért töltötték le, hogy ugyanezt a levélkommunikációt majd később visszaküldjék azoknak az embereknek, akik ezekben a levélkommunikációkban benne vannak, hogy ismert kapcsolatokat tudjanak szimulálni, és ismert levelezéseket tudjanak szimulálni. És valóságban ez úgy nézett ki, hogy egyszer csak kaptál egy levelet egy ismerősödtől, akivel mondjuk már régóta nem leveleztél, és ott volt egy levelezés, amit mondjuk ismertél mondjuk egy fél évvel ezelőttről, vagy egy két hónappal ezelőttről, és azt írta neked az ismerősöd, hogy küldtem a riportot, légy szíves ellenőrizd. És ott volt benne a zip file, vagy mondjuk ott volt benne a doc file, és azt megnyitottad, és abban volt benne az izé. De hogyha jól megnézted azt a levelet, akkor rájöttél, hogy valójában nem is attól kaptad, akivel egyébként leveleztél, és ez egy régi téma volt, tehát nem attól kaptad, ezt valaki egyszerűen csak bespoofolta, vagy egyszerűen csak egy random nevet írt, de mivel, hogy olvastad a levelet, és a levél ismerős volt neked, hiszen te levelezted annó, ezért nagyon-nagyon megtévesztő volt. Tehát amikor ismert kontextust látsz, akkor nem is nézel rá sokszor a küldőre. Pedig ez volt a nagy probléma benne. Ez iszonyatosan nehézé tette az awareness programokat, hogy igen, ismerős a levél, igen, lehet, hogy a display name, azt valóban ismered, de hogyha kinyitod és lekattintod és megnézed, hogy honnan jött, akkor látod, hogy ja, nem onnan jött. De ez nagyon nehéz volt. Tehát szegény usereket ilyen szempontból nagyon nehéz volt ehhez a támadáshoz hozzászoktatni. Ez egy nagy ötlet volt. Szerintem ez tudja, hogy nem fog elhalni, ez vissza fog térni szerintem. Ha már nem használják mások is. Na mindegy, úgyhogy most ez van az emotettel, most úgy tűnik, hogy megnyugodtunk. Állítólag van még 20 szerver, ami még nem a rendőrség kezén van. Ja, azt nem mondtuk, hogy 700 szervert kapcsoltak egyébként le, tehát ebből a 700-ből a 20 az annyira nem vészes, és valószínűleg azok is meglesznek majd idővel, csak valószínűleg olyan országokban vannak ezek a szerverek, amikkel nem dolgoztak együtt.
Igen, eddig éltük a világot, amiben itt volt az emotet, aztán az új korszakot meg nemotetnek fogják hívni, hogyha eltűnik az emotet.
Egyébként meglepődsz, de én nem gondoltam volna, hogy ezt megélem, hogy emotet nélkül. Tehát ezt lefeküdtem minden nap, és egy pillanatig nem gondoltam rá, hogy holnaptól lehet, hogy nem lesz emotet az életemben. Tehát ez így...
Ja, voltunk ugye van a kájjal is, aztán az is itt van még.
Jobb helyeken.
Van egy másik nagyon érdekes hír, amit így én azt hittem, hogy ez valami nem túl súlyos és komolytalan, mert van ez az utasítás, amivel szendvicset lehet csinálni. Tehát ez a make me a sandwich, no, sudo make me a sandwich, és akkor hirtelen lesz sandwich. Tehát a sudo, ami hát mint kiderült, úgy nagyjából 10 éve, vagy kicsit több mint 10 éve, hát lyukas, mint a sajt. Úgyhogy mondom, én első körben úgy voltam vele, hogy biztos, hogy nem arról a sudóról beszélünk. Tehát, hogy biztos, hogy van valami másik ilyen alkalmazás, vagy bármilyen szolgáltatás, amit sudónak hívnak. Aztán, amikor elolvastam a hírt, akkor így, hát nem. Tehát, hogy ez az a sudó, ami minden sysadminnak a kedvenc játékszere. Itt mi a lyuk? Mi a sérülékenység?
Ez, amiről beszélsz, ez a CVE 2021-3156-os kódú sérülékenység, a Qualys találta meg. A sudónak, a sudó parancsnak van egy vanilla buffer overflow sérülékenysége, amit parancsori paraméterekkel lehet gyakorlatilag triggerelni és kihasználni. Megfelelően paraméterezve túlcsordul egy puffer, és végrehajtja a bele írt gépi kódú utasításokat, gyakorlatilag röviden erről szól. Van egy videó is közétéve róla, ami bemutatja azt, hogy még az ASLR-t is, ugye azt a védelmi funkciót, ami véletlenszerűen helyezi el a memória területen a belső függvényeket, azért, hogy ne lehessen tudni, hogy hova ugrassuk ugye az exploit során a végrehajtást. Ezt is ki tudja játszani a rendszer, mert egyszerűen csak a kombinációs tír véges, és hogyha végrehajtod az összes variáció szor egymás után ezt a parancsot, akkor az egyik az működni fog. És tényleg bemutatja a videó, hogy tényleg meg tudja csinálni azt, hogy egy általános user egy up-to-date friss Ubuntu 20-as verziójú Linuxon felhasználói privilégiummal elindítja a sudo parancsnak ezt a kihasználását, és gyakorlatilag pár iteráció után kap egy root promptot, tehát egy teljes rendszergazdai hozzáférést, és onnantól kezdve ugye jövő az egész gép. Hát ez alapértelmezett konfig mellett működik, tehát nem kell a sudónak beállítva lennie. Tehát feltelepítem, és már megy. Letöltöm a digitális jólét alapcsomagot, és lehet, hogy még abban is benne van ez a sérülékenység, de mondom ugyanúgy az Ubuntu-ban, a Red Hat, gyakorlatilag az összes nagyobb Linux flavorben benne van, és itt egy kicsit elgondolkodok mindig azon ilyenkor, hogy amikor egy ilyen sérülékenység így kijön, akkor vajon mennyire lenne etikus az, hogy a Hack the Boxon az összes gépet megrútolni vele? Tehát, vagy éppen mikor offsec vizsgán vagy, tudod, és akkor még nem volt idejük a labort megpecselni, és és ezzel csinálod meg, és beleírod. Én azt gondolom, hogy ezt elfogadnak egyébként a topszekes srácok, mert hát exploit, tehát...
Hát aki azon a napon vizsgázott, amikor ez kijött, és frissen elérhető volt, ugye, annak ugye? Rohadt nagy malaca volt.
Szerintem is.
Az.
Na de, van patch az rá. Az összes disztribúció azonnal kiadott egy emergency patchet, úgyhogy mindenki, akinek van Linux-a, vagy használ esetleg adminisztrál Linux-szervert, és vannak userei, átlagos userei, akkor ő azért ezt sürgősen telepítse föl. Csak azért nem kongatjuk meg az őrült nagy vészharangot, mert tényleg az kell hozzá, hogy legyen azért egy foothold a szerverem, tehát legalább egy átlagos usernek lennie kell, vagy mondjuk egy weboldalon keresztül be kell menni, és meg kell exploitálni, annyira, hogy legyen egy shell, vagy egy parancsfutatási lehetőség, de ha az van, akkor rútok vagyunk. Tehát azért ez egy komoly dolog, tessék komolyan venni.
Hát mondjuk webhosting cégeknek, ahol van mondjuk SSH hozzáfér, mondjuk az ritkább, de imagine. Igen.
SCP vajon megy? SCP vagy SFTP? Ugye az is az SSH a rendszert használja, és hogyha ott van parancs futtatási lehetőség, akkor lehet.
Bye bye baby. Hát igen, a kérdés az jó. Most azon gondolkodtam, igen, tehát hogyha van egy Linux szerver, amin rajta vagy, és mindig is szerettél volna root lenni, akkor most eljött az idő, hogyha nem volt még patchelve a dolog.
Hát jó, kedves hallgatók, akkor mi elmegyünk patchelni, és reményeink szerint ti is így cselekedtek, miközben a BitLockernek a lockscreenjét bypass-elitek, hogy megint csodálatosan vezessek át, kössek át. Béla, mesélj nekünk erről. Mit kell erről?
Azt hittem, hogy elköszönünk.
De hogy köszönünk. Elköszönni akartam, csak megnéztem, hogy van-e még hír, és rájöttem, hogy van még.
Hát nem ragaszkodom. Na mindegy, akkor csak gyorsan bedobom. Ezt akartam mondani, ez egy elköszönés volt, és egy nagyon hirtelen visszakanyarodás. És egy pillanatra megleptél, én már szinte kapcsoltam.
Tudom, amikor dobtam egy kézifékes, meg egy visszakertőt, aztán rendőrkanyarra visszafordultunk.
Az. Én már elkezdtem kikapcsolni a gépet, meg lekapcsolni az izét, a felvevőt. Jó, akkor gyorsan még elmondom a BitLockerest. Ez most a Vandemos verzió lesz. Múlt héten Ninja hozott egy zseniális screensaver kikerülős exploitot. Ugyanazon a héten volt egy zseniális, hát ezt úgy hirdették meg, hogy BitLocker bypass, de valójában nem BitLocker bypass. Nem megyek bele miért. Ez gyakorlatilag egy login screen bypass. Tehát, hogyha van egy Windowsos gépet fizikailag ott ülsz előtte, és szeretnél belogolni, de nem tudod a felhasználóját és a jelszót, és még nincs patchelve az a Windows, ami valószínűleg ki van zárva a Windows 10 idejében, akkor volt egy trükk arra, ami nagyon érdekes volt, hogy a bejelentkező képernyőn gyakorlatilag rányomtál, hogy elfelejtettem a jelszót. Van egy ilyen gombot valahol, hogy elfelejtettem a jelszót, és amikor ezt megnyomod, akkor elméletileg a háttérben kreál automatikusan egy ilyen átmeneti accountot a háttérben. És ezzel az átmeneti accounttal ebből ki lehet törni, és ezt valahogy úgy kell csinálni, hogy nyomkodod a shiftet, mint az állat. Az a baj, hogy nincs egyértelmű leírás erről az exploitról, pedig nagyon szívesen vettem volna. Van egy relatíve rossz minőségű videó, az a baj, hogy csak videózni lehet, mivel hogy ugyebár ezt fizikálisan a gép előtt kell megcsinálni, és nem lehet rögzíteni egy szoftverrel, miközben ezt csinálod, tehát ezt videózni lehet csak mondjuk telefonnal. A lényeg az, hogy nyomkodod a shiftet, ugyebár beugrik a elakadás, hogy hívják ezt, amikor tudod, amikor beragad egy gomb, az felugrik, igen, sticky keys, az valahol a háttérben van, mert elől van egy ablak, ami eltakarja neked gyakorlatilag a felületet, de a háttérben felugrik, és a háttérben tudod irányítani, bekapcsolod hozzá a hangos felolvasást, tehát hogyha pontosan tudod, hogy hova kell, tehát hogy kettő, le, egy, jobbra, shift, space, enter, akkor be tudod kapcsolni a felolvasást, tehát ugyebár van egy ilyen funkció, egy ilyen kisegítő lehetőség, hogy elkezdi neked felolvasni, hogy mi van a képernyőn a nehezen látóknak és a vakoknak, és ezzel a felolvasásra gyakorlatilag azt csinálta a főhősünk, hogy elnavigált a háttérben, mivel hogy ugyebár itt az előtérben egy ablak van, ahol neked az elfelejtett jelszavaddal kéne valamit csinálnod, de ott a háttérben mahinálsz éppen, és bekapcsolja a médiáknak az automatikus lejátszását. Csinál utána egy USB sticket, itt van egy exploit, amit tehát neki volt egy túlja, ami csinált egy olyan egy olyan exét, ami kihasznált egyébként egy sérülékenységet, és létrehozott egy accountot a háttérben. Majd újraindítod a gépet, automatikusan bebootol erre az USB stickre, elindítja rajta ezt az exét, hasonló trükkel, amit az előbb is elmondtam, betöltődik, létrehozza az accountot, és be tudsz lépni. Ez volt a hollywoodi változat, ezt meg lehet nézni, egyébként kukkantsátok meg, mert egyébként zseniális, tehát tényleg ilyen trükkökkel mahinál, hogy a shiftet lenyomja, illetve a felolvasó szoftverrel a háttérben próbálja kitalálni, hogy éppen hol van az adott menüben. Borzasztó érdekes. Vannak azok az exploitok, amik nagyon mélyen a bitek mélyére mennek, és vannak azok az exploitok, amikor egyszerűen csak trükkökkel mahinálunk. Én mind a kettőt imádom, ez kifejezetten egy olyan dolog, ahol egyszerűen csak trükkösen kihasználtad a felületet, az általa adott lehetőségeket, és keresztül mentél ezen a dolgon. És egyébként azért mondják azt, hogy ez egy BitLocker kikerülés, mert úgy egyébként lokálisan egy géphez nem férhetnél hozzá. Tehát ahhoz, hogy például egy accountot csinálj magadnak, ahhoz ki kéne venni a diszket, és egy másik gépen csinálni vele valamit, de mivel, hogy le van BitLockerezve a gép, ezért nem tudod kinyitni. És ezért mondják azt, hogy BitLocker kikerülés, mindegy, ezt engedjétek el, gyakorlatilag egy login bypass.
Azért csodálkoztam, hogy óriásit miközben mondtad, mert akkor esett le nekem az, hogy én ezt hallottam, ezt a hírt, és nem, és akkor tudtam összekapcsolni vele, amit mondtál, hogy használja a felolvasót, és az eredeti hírben, amit én hallgattam eredeti nyelven, ott a narrátort emlegetik. És én nem tudtam hova tenni, hogy mi ez a narrátor. És most már értem, hogy ez a kisegítő lehetőség a látássérülteknek gyakorlatilag, ami felolvassa a képernyő tartalmat. Zseniális, tök jó.
Zseniális. Pontosan ezért hoztam ezt a hírt. Ne az enyémből hallgassátok, kattintsatok rá a linkre, és nézzétek meg. Mindenkinek ezt ajánlom. Én hülyeségeket beszélek, nézzétek meg.
Nem beszélsz hülyeségeket, tök jól mondod. Csak más forrásból hallottam, és ezért nem raktam össze. Mm? Csak utólag.
Ja, nem, azért mondom, hogy én ezt így értékeltem 2-3, az a baj, hogy mondom, nehéz ezt visszaadni így elmesélve, nézzétek meg, az a tuti. Én ezt ajánlom.
Még hozzá most. Mi megtalálkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!